Jó napot kívánok, a mikrofonnál Varjú Figyes. A Toyota prémium márkája meglépte azt, amit korábban elképzelhetetlennek tartottunk. A Lexus olyan léptékű fejlesztést hajtott végre a vásárlók által eddig is kiemelt figyelemmel kísért első villanyautóján, hogy biztosra vehetjük a vele járó riadalmat a német prémium 3-as házatáján. A Lexus RZ ugyanis nem egyszerűen egy feltűnően látványos, izgalmas, sportosan elegáns villany SUV, hanem olyan újdonság, amely építési minőségén túl technikailag is bőven belépi a legtöbb riválisát. Háromféle teljesítménykategóriában 450 és 568 km közötti hatótávot ígér a japán gyártó. De ennél még fontosabb, hogy az új modellváltozattól függően kettő- és összkerekes RZ újfajta akutechnológiát, egy egészen különc és egyedi a repülőgépoparból beemelt kormányzási módot, elképesztően sportosan takarékos menettulajdonságokat, valamint a prémium osztály felső szegmensét idéző luxus utasteret ötvözi számos más technológiai újítással. Az új Lexus SUV olyan csendes, mint egy könyvtárszoba, úgy kanyarodik és gyorsul, mint egy nagyon erős sportautó, és olyan kényelmes, mint egy luxus limuzin. További szenzáció, az új Lexus RZ négykerekes csúcsmodellje egyedülállóan képes a kéziváltó sportmód szimulálására, így érzésben és hangban a megtévesztésig azt hihetné az ember. Valódi versenyautóban ül, pedig nem. Ez egy villanyautó. Most egy elképesztő utazás következik Varga Zsomborral, a Lexus magyarországi PR menedzserével, akivel képzeletben megyünk egy tesztkört a világra szóló újdonsággal. Köszöntelek a stúdióban, Zsombor, szervusz!
Szervusz, üdvözlöm a hallgatókat is!
El kell mondanunk a hallgatónak előjáróban, hogy mind a ketten kipróbáltuk az autót egy bemutatón, mind a ketten hajtottuk, én legalábbis a két magasabb felszereltségű változatot, és valami elképesztő érzésem van a kocsinak a viselkedéséről, magáról, az egész autónak a fejlesztéséről, arról majd talán később, de azt mondd el nekünk elsőként, hogy miért kellett hozzányúlni egy jól bevált csapathoz, egy jól bevált autóhoz?
A Lexus RZ az a Lexusnak az első dedikáltan akkumulátoros elektromosnak fejlesztett autója, és egyben a második tisztán elektromos autója volt, hiszen ugye a Lexus UX volt az, amely elsőként lett elektromos meghajtással is elérhető a hibrid hajtás mellett. És hát ugye be is jelentette a Lexus, hogy 2026 végéig három vadonatúj akkumulátoros elektromos autót mutat majd be, és hát ezek egyike tulajdonképpen az RZ-nek a, hát mondhatjuk azt, hogy új generáció, ez egy olyan alapos frissítés, hogy nem sok köszönő viszonyban van az előző, tehát a jelenlegi futó modellel, bár formavilágában még hasonlít rá. Gyakorlatilag lejárt ez a három éves modellciklus, ugye ahol a frissítések szoktak érkezni, és úgy gondoltuk, hogy ha hozzányúlunk, akkor viszont nyúljuk hozzá alaposan. Nyilván az elektromos autó piac is közben az a három év alatt is rengeteget fejlődött, és ahhoz, hogy továbbra is az élen tudjunk lenni ezzel a modellel, ahhoz elég komoly dolgokat tettünk bele az autóba, és tényleg nagyon komoly előrépést nyújt számos területen. Érdekességként megemlítendő, hogy emellett ugye az autó mellett még a Lexus ES az, amely történetében először tisztán elektromos meghajtással is elérhető lesz, és azzal érkezik először, illetve lesz még egy modellünk, amit még nem jelentettünk be, amelyik a jövő év végéig debutál az európai kínálatban is. Viszont úgy gondoljuk, hogy ugye az RZ az, ami az NX és az RX nagyon-nagyon sikeres SUV-ink közé ékelődik, amelyek ugye jelenleg öntöltő és plug-in hibrid hatásra érhetőek el, méretosztályban pedig ugye ez az RZ közé érkezik, ez lesz E3 modell közül, talán volumenben az egyik legnagyobb potenciál rendelkező modell.
Szóval ezt az autót, hogy amikor én megláttam, akkor megdobbant az emberben a, hogy mondjam, a gondolat, hogy ilyen autó eddig csak a képzeletben létezett. Annak ellenére mondom ezt, hogy amióta ugye van a CHR meg a Toyotánál, ugye a testvérmárkánál, mióta van a CHR és a Prius, és egy olyan fajta formavilágot hoztak be a köztudatba, amely eddig ismeretlen volt az autóiparban, szóval azóta ugye a Lexus is állt erre az ívre, erre a pályára, és hallatlan fejlődésen ment keresztül a formavilága. Tehát mégis ezt az autót, mikor megláttam, azt mondtam, hogy kevés ilyen autó van, ami ennyire szimpatikus. Nem megosztó, mint gondolta az ember ezelőtt pár évvel, mondom, az előző két modell esetén, hanem ez egy nagyon szép autó. megnyerően fiatalos, üde, szép formavilág, és végre egy autó, ami nem elektromos autónak néz ki. Ez nagyon fontos.
Igen, igen, ugye hozza a Lexus orsó alakú front részét, ami ugye a márka tipikus védjegye, bocsánat, közben ugye elképesztően futurisztikusak a vonalai, de mégis egy letisztultságot tükröz az autó. Nagyon-nagyon elegánsak, főleg, hogyha az F-sport kivitelt nézzük, akkor ugye az alufelnik fölött van egy ilyen az aerodinamikai jegyben kialakított plusz burkolat, amivel még futurisztikusabbá válik tulajdonképpen az autónak a kiállása. Előre-hátulról tényleg egy nagyon látványos a modell, az F-sport esetében pedig ugye egy bitónus, tehát kétszínű fényezést is kap, amivel talán még vagányabb lesz ugye maga az autó. És engem egyébként ugye ismertem az előző generációs ERZ-t, és azért az is hasonló formavilágot hozott. Ami engem nagyon-nagyon elbevágott, és tényleg lenyűgözött, az a beltér. Nagyon szép volt az eddigi érzés, de itt valami, mintha ilyen űrugrás történt volt. Tehát annyira letisztult, kifinomult, annyira igényes anyaghasználat volt mind a három modellben, amit teszteltünk, mert hogy mind a három kivitelt, amiről majd mindjárt mesélünk, ugye ki tudtuk próbálni, és mindegyik másik beltérrel érkezett. Nagyon-nagyon tetszett ez a lézervágással kialakított beltér, tehát a beltéri szöveteknek a mintázata, iszonyatosan finom anyagokat használtak, tökéletes illesztéseket, ugye visszaköszön az ERZ-ben a Tazuna koncepció, ahol ugye a sofőr köré formálódik maga az összes műszer és mindent, mint hogyha ilyen kokpitben versenypilótaként ülnénk, minden felénk fordul egy kicsit sofőrként, és akkor közben ott van nyilván a head-up display, és hát ugye az opcionálisan elérhető steer-by-wire kormányzás, amit tényleg úgy nem ütetted, tényleg olyan, mint egy vadász pilótaként közlekedik az autó, nyilván ennek megvan a funkció, amit mindjárt mesélünk, de tényleg, tehát engem külsőleg is meggyőz, de belülről volt az, ahol tényleg úgy éreztem, hogy itt wow, itt hát,
beülve a volán mögé engem is lenyűgözött, amit látok, hiszen ez egy óriási stílusváltás a Lexustól. Én azt írtam egy jegyzetfüzetben magamnak, hogy Audition különleges. Szép és egyedi megoldások, prémium érzet, és ami nagyon lényeges, hogy könyvtárszobai csend. Ilyen csendes autóban régen ültem. Pedig ugye valamikor az Audi A6-os, Audi A8-as, mikor megjelent az utcákon, arra úgy mindenki megfordult, megállt a járni, és utána nézett. Hát ennek az autónak már most már előre is utána néznek az emberek, annyira különleges, de amikor beül az ember, el se hiszi, hogy olyan változáson ment keresztül, hogy eddig csak a felső osztálynak volt az osztály része. És majd még nagyon fontos még, amikor beülsz, az autó rögtön megadja a helyedet, nem mutatja, rögtön úgy érzed magad, hogy hazaültél, vagy beültél az otthoni tévénéző foteletbe. Utána én egyébként a 3-as Golfnál éreztem ezt. Mindenki akkor is azt mondta, hogy ez a minta ebben a szegmensben, hogy beülsz, és ott mindig rögtön megtalálod a magad helyét. Na ez az autó olyan. Beleülsz és a tiéd.
Ezt nagyon örülök, hogy ezt mondod, mert hogy a Lexusnak az omotenashi, a japán vendégszeret az a filozófiája.
Igen.
És ezt a márkakereskedésekben is igyekszünk ezt az életet kelteni, az ügyfél hazaér, mint hogy hazaérkezni és kitalálják a gondolatait. De az autók fejlesztése során is, és tényleg az a cél mindegyes az ülés kialakítással, a beltér kialakítással, hogy otthon érezze magát az ügyfél, illetve van még egy érdekes koncepció, az Engawa nevezetű japán koncepció, ami pedig a külső és a belső tér közötti észrevétlen átmenetet hangsúlyozza, ami ugye a japán épületek építészeti stílusának ezeknek a sajátja.
Háromféle modellről beszélünk, az RZ350E, az RZ500E és az RZ550E, ez pedig ugye ez egy sportos modell, vagy sportmodell, inkább azt is mondhatjuk majd. Az legelső, a 350-es nyilván az a gyengébbik, és a 500-as és a 550-es pedig négykerekes változatban az erősebbik.
Így van, ugye ez RZ350-e, ő egy gyakorlatilag elsőkerék meghajtású kivitel, ugye 7,5 másodperccel gyorsul 100-ra egyébként, és a maximális teljesítmény az 224 lóerő, tehát ez egy kellemes utazó autó. Ennek nyilván a legnagyobb a hatótávja, hogyha 18 szoros kerekeket választunk, akkor közel 570 km, hogyha 20 szoros nagyobb kerekeket, akkor pedig 510 km körül alakul. Hogyha egyel előrébb lépünk, az RZ500E, az egy összkerék meghajtású kivitel, intelligens összkerék meghajtású, ez is egyébként elképesztően fejlett és nagyon komoly dolgokra képes. Itt már egy óriási ugrást tapasztalunk, 381 lóerőt kapunk, 4,6 másodperces gyorsulás, tehát konkrétan tényleg a sportautó kínálatunk, tehát akár a Toyota Supra, akár a a GL Yaris vagy a GL86 mint fejet hajthatna ez ott a gyorsulás előtt, és gyakorlatilag itt is azért kapunk egy 500 kilométeres, illetve hogyha ha 20-szoros kereket vászunk, akkor 460 kilométeres hatótávot, és akkor ott van az RZ550E, amihez ugye az e-sport kivitel is rendelhető, tehát a emellett, tehát az alap kivitel mellett, ez ugyancsak az kerék meghajtású, brutális, tehát 408 lóerős rendszer teljesítményt kapunk, ami gyakorlatilag a legerősebb utcai Lexus-szá teszi most jelenleg a
4,4 másodpercet gyorsulással.
Igen, tehát elképesztő, és itt is egy 450 kilométeres hatótávot kapunk, tehát gyakorlatilag kapunk egy óriási, nagyon-nagyon tágas SUV-t, hiszen ugye dedikáltan elektromos autónak fejlesztették, az akkumulátor, a 77 kilovatos akkumulátor, kilovatórás akkumulátor az ugye az lítium jön, ő az utastér alatt kapott helyet, sőt olyan szintre építették be, hogy gyakorlatilag az alváz részét képezi, és még az alváz merevségét is növeli, és emiatt viszont elképesztően tágas, tehát hogyha valaha valaki elképzelte azt, hogy milyen lett egy autóban báltermet kialakítani, akkor körülbelül az autó ezt tudja. Tehát én mondjuk 175 cm magas vagyok, és hogyha megpróbálok magam mögé ülni, akkor konkrétan nem érem el az előttem lévő ülésnek a hátulját, miközben egy elég markáns csomagterünk is van, tehát nagyon-nagyon tágas az autó. Nyilván az összes olyan a prémium kategóriában elvárható kényelmi szolgáltatása, mint hogy első-hátsó klíma, első-hátsó ülés, fűtés, tehát hogy minden, ami ugye hátul is csatlakozók, minden, ami tényleg az utas kényelmét szolgálja.
Ahogy te is említetted, egyébként a minőség, általános minőség érzeten túl, meg a kényelmen túl nekem a menetdinamika volt az, ami elbevágó volt. Tehát hallatlan érzés 4 másodperc, alig több, mint 4 másodperc alatt elérni a 100-as tempót, ezt többször kipróbáltuk, és voltunk ugye éles kanyarokkal tüzdelt Szerpentinen is, fantasztikusan viselkedett az autó, kimagasló volt a menetkomfortja, és a stabilitása. Ez a dinamika még hegynek fölfelé is átjött, érzékelhető volt a teljesítménye, és az irányíthatóság az pedig szerintem példanélküli. Olyan direkt volt a kormányzás, mint egy igazi sportautónál. Nekem valamikor fölrémlik egy 20 évvel ezelőtti alfás bemutató, ahol a gyári sportosra hangolt autóval, fakormánnyal csapattuk, és hát valami elképesztő, bődületes élmény volt. Ezt éreztem itt viszont, pedig ez egy villanyautó volt.
Igen, és ráadásul egy SUV, tehát nem egy klasszikus sportautó forma. Nagyon fontos apró részletek is vannak, például ugye a légbeömlő az autó elején, ami ugye egyrészt aerodinamikai funkciójában, másrészt a kerekeket hűti, és ennek köszönhetően ugye még dinamikusabban, még temposabban lehet az autóval közlekedni, miközben ugye ez nem növeli az autónak a fogyasztását. Fontos dolog ugye az említett 77 kWh litium-ion akkumulátor, amiben több cella van, és ezek hatékonyabb, tehát a mérete az nem növekedett az akkumulátornak, viszont sokkal hatékonyabb lett, mint az előző generációs akkumulátor, és dupláztuk a fedezeti töltőt, 22 kW-os lett a fedezeti töltő, az előző generációban ugye ez 11 kW-os volt, a villámtöltésnél pedig akár 150 kW-os kapacitásra is képes az autó, tehát abszolút egy high-tech elektromos autó, és hogy mindent hoz, amit most egy modern elektromos autónak tudni kell töltés vagy hatótáv tekintetében, és akkor szerintem mindenképpen érintsük ezt az izgalmas steer-by-wire kormányzást, és hogy ennek mi is a
az lényege. Hogy néz ki ez a kormány? Csak hogy fogalma legyen a hallgatónak, képzeljenek egy 20 cm magasságú, 40 cm szélességű tégla formájú kormány, tehát egy lapos.
Hát elnyújtott téglap, mint amit tényleg az ilyen versenyautókban lát időnként az ember, vagy
meg a pilótafülkében
repülőgépeknél. Ugye ennek több funkciója is van, a steer-by-wire maga az azt jelenti, hogy nincsen többi mechanikus kapcsolat a kormány és a futómű között. Elektromikus, tehát vezetékes kapcsolat van, ez viszont háromszorosan biztosítva van, tehát hogy nem történt meg az, hogy még
az
nem...
Az azt jelenti, hogy minden alkatrészből meg van duplázva.
Így van.
Minden kettő van, plusz még van egy tartalék.
Van már egy tartalékrendszer, így van.
Mint a repülőknél.
Tehát, hogy gyakorlatilag abszolút tényleg az utcai repülő, ezt is lehetne mondani róla, ilyen tekintetben a megoldás. És ugye a lényeg az, hogy sokkal direktebb, közvetlenebb kormányzást tesz lehetővé. Szemben a hagyományos kormánnyal, ugye mindkét irányba, akár 2,5 majdnem három teljes kört lehet forgatni az autót, vagy kell forgatni, hogyha teljesen kanyarodni akarunk. Itt ugye maximum 200-200 fokot tudunk forgatni, tehát nincs egy teljes kör se az egyik irányba, se a másik irányba, és ezzel viszont tökéletesen fordul az autó. Nyilván, amikor az először belül az ember, akkor meg kell szokni azt, hogy sokkal apróbb kormány mozdulatokkal is ugye tudunk kanyarodni, viszont ez azt gondolom, hogy az első 5-10 percben megszokja az ember, és onnantól pedig elképesztően kényelmes. Még egy dolog, amit praktikus szempontból azt gondolom, hogy meg kell szoknunk többünknek, ez pedig az, hogy ugye pont a kényelmesség fokozása érdekében ezen a kormányon kapott helyet például az index kapcsoló.
Hát elfordul az index.
Elfordul hozzá. Az index, tehát hogy gyakorlatilag, amikor mi forgatjuk, akkor nem kell elvetnünk a kezünket a kormányról, csak ugye kapcsolunk a kormányon, és hogyha az ember a hagyományos indexre fókuszál, akkor elengedi, és még nyúl el. Na most ezt is meg lehet szokni, szerintem az mondjuk nekem többek került, mint 5-10 perc,
nekem is.
Egy-két óra volt,
nekem mire megszoktam. Nekem ez nem tetszett ez az egy rész, mert ugye az ember, ha kanyarodik, akkor elvileg nagyot tekerne a kormányon, ezen nem kell, kis mozdulattal már be is veszi az kanyar.
De egy után összörösen kialakult.
Nyúltam, hogy indexelek.
De hát nem kell nyúlni.
És nem, kerestem, és elfordult a kormány kis fordulatával együtt.
Igen, és ez ugye abszolút megint csak a biztonságot szolgálja, de ez pont olyan, mint a Lexusnak a nyitási-zárási rendszere, ami most már összes új Lexusban úgy működik, hogy ugye nem az van, hogy magunk felé kell húzni a kart és kifelé tolni, hanem gyakorlatilag kifelé nyomjuk.
Mert van egy kapcsoló az ajtók kilincsben, és akkor azt kell megnyomni.
Így van.
Kattan egyet, és kinyílik.
És nyílik. Tehát, hogy gyakorlatilag ezt is szokni kell, de hogyha az ember megszokta, akkor annyira praktikus, meg ergonomikus, bocsánat, hogy utána meg visszasírja.
Van egy nagyon fontos dolog, mi itt az EBZ sportnál, az 550E-nél. Tehát itt ugye először alkalmazott a Lexus egy olyan eljárást, ami, mintha sportautót vezetne, két fület rakott föl a kormány mögé. A két füllel kézzel lehet váltani sebességet, 7 sebességet tudunk váltani. Ennek akusztikusan is lehet hallani a váltásokat, meg a hangot, ezzel járó hangot, és képileg is látszik, hogy hogyan vált a fordulatszám gyakorlatilag, ami egyébként nincsen, tegyük hozzá, ez az egész egy elektronikus trükk.
Így van.
Nekem nem tetszik ez a hang, és egyébként ezen szerintem még csiszolni kellene, de maga a ötlet az zseniális.
Igen, ezt úgy nevezi a Lexus, hogy interaktív manuális sebességváltó. Az érdekes, hogy össze van kötve minden mindennel, tehát amikor mi váltunk, akkor még a gáz is fölkeményedik, és a reakció is...
ugrik az autó, úgy érzed.
Igen,
egyébként
igen.
Nem, mert ugye a villanymotornál nem lehet.
Persze, ez az a volya, de gyakorlatilag ugye hozza azt a sportautósodatési élményt, amit mondjuk sokan hiányolnak, amikor elkezdték temetni ugye az autózás élményét az elektromos autókkal.
Visszakapcsolási
lehetőség. Igen, akkor ez gyakorlatilag abszolút visszahozza. Nekem tetszik egyébként a funkció, viszont, mert én is szeretem a manuális váltást, bár mondjuk az elmúlt években pedig ugye a Lexus 99,9%-ban részben vagy teljesen elektromos autókat értékesít, úgyhogy gyakorlatilag ugye hibrideket, plug-in hibrideket és elektromos autókat, és hát ott már ugye a standard Lexus ügyfél elszokhatott a manuális váltástól, kivéve, hogyha valaki az RCF-et, vagy az LC-t, tehát tényleg a dedikált sportautónikat vette. Na most itt újra megkapjuk ezt az élményt.
Érdekes egyébként, hogy a visszaváltást is lejátsza a számítógép, tehát vissza lehet vele gongolni, de viszont nem engedi csak kettőt, többet nem.
Igen, tehát nem fogunk le égetni.
Miközben a villanymotor mindig ugyanon dolgozik, ezt mindig hozzá így kell van. Tenni. A fogyasztás ennek megfelelően azért megnéztük, én emlékszem, hogy nagyon meghajtottuk az autót, mondom, hegynek föl, hegynek le, szerpentinen, kéziváltással bömböltettük, pufogtattuk, mindent csinált az autó, és elképesztő, hogy 26-28 kWh-s fogyasztásról le tudtuk tornászni 20 kWh környékére. Mondom, nagy tempóval vezettük, és sportosan nem kíméltük az autót. Tehát 20 kWh körül fogyaszt ez a bődületesen sportos, nehéz, nagy darab autó. Ha azt nézzük, hogy 15 kWh-s egy átlagosan egy nagyon jó fogyasztás egy villanyautónál, akkor ott vagyunk ennél is.
Így igaz, hiszen ugye itt ez azért az említett 408 lóerőt hozza, és hát ezzel a teljesítménye tudja ugyanaz a 77 kW-os akkumulátor, a órás akkumulátor, ezt a 450 km-es hatótávot, míg ugye az alapváltozat, a 350E, a maga 224 lóerejével, pedig ugye ez az 570 kilométeres hatótávot hozza.
Na szóval összegezve az elmúlt perceket, nekem elképesztő élmény volt ez a különleges kormánnyal irányítani egy különleges sportos villanyautót. A kéziváltás bődületesen jó pofa dolog, ez a kormány megoldás szenzációs szerintem, annak ellenére, hogy vannak buktatói, például sokáig kell fogni, mert nem lehet elengedni, hogy rákönyökölök a ablakpárkányra, meg a könyöklőre, mert nem lehet. Úgy van kitalálva, hogy fogja az ember és tartja. Ez mondjuk fél órán
át. Én speciál elkönyököltem a könyöklőre.
De akkor reklamál. Na lényeg az, hogy ezek fantasztikus dolgok, és nincs még konkurense ezen a téren. Mit gondolsz itt az utolsó fél percben? Az Erzének milyen lesz a fogadtatása, és ebből a három modell fajtából melyik lesz a befutó?
Én azt gondolom, hogy nyilván a legnagyobb volumenben az Erzé 350-el, tehát az alapváltozatot fogjuk értékesíteni, hiszen a legtöbben a hatótáv az, amit elvárnak egy elektromos autótól. És gondolom, hogy az lesz a főcsapás, viszont azt gondolom, hogy legalább egy 30% az ügyfeleknek, vagy az 500 vagy 550-e mellett fog dönteni. Ha kettő közül kell választani, akkor annyira brutális élményt hoz, hogy én inkább az 550-et mondanám. És hát ugye én magam, mint családapa, aki azért szoktam a jártutat járatlan elhagyni, semmiképp nem hagynám ki az 500L-nek vagy 550L-nek az intelligens összkerék meghajtási képességét, mert hogy zseniális, ahogy az autó működik.
Ha az én véleményemre vagy kíváncsi, azért megmondom, hogy én az 500-asat választanám. Tudom, hogy kicsit gyorsabb a másik, egy tized másodperccel, vagy két tizeddel, de igazából érzésben nekem az 500-as többet nyújtott. Ez a visszaváltási sztori, meg ez a pufogtatás, meg minden, az egy nagyon klassz dolog, de én ezt nagyon-nagyon sportosnak éreztem, és nagyon jó volt vezetni.
És melyik kormányt választál, a hagyományos vagy a
Szépen, még ezt nem tudom. A jövő úgy is az egyébként, ha nem is a Lexusnál, vagy másoknál is. Igen, talán ezt. Igen, ez egy különlegesség. De köszönöm, hogy itt voltál, kedves hallgatók, önök Varga Zsombort, a Lexus magyarországi PR menedzserét hallották.
Köszönöm, hogy itt láttam.